Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól,
és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassák meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Ézsaiás próféta könyvéből a 42. fejezet első 9 versét olvasom fel, a következőképpen szólít ma bennünk általuk az Úr. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja a szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvény nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt. Lehelletet ad a rajta lakó népeknek, és lelket a rajta járóknak. Én az Úr, elhívtalak, az igazságért én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel a népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemét, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházban a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Eddig is a nekünk tényleg fog megérteni. Kedves testvérek, tízkereszt utáni első vasárnapunk van, és ezt én azért tartom nagyon fontosnak, mert hogy tegnap Epifánia, vagyis vízkereszt ünnepén az Úr megjelenését voltunk együtt, kisebb létszámban ugyan, mint ma, de imádságos közösségben. És hogyha vízkereszt utáni első vasárnap olvassuk Ézsaiás proféta sorait a 42. fejezetből, akkor nem tudok elmenni azon biblikus tény mellett, hogyha felütjük Máté evangéliumán 12. fejezetét, a sorbatkező meggyógyítása után Máté pontosan ezt az ige verset idézi. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népnek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A meglepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki. Teszi mindezt azért, hogy a sorbatkező meggyógyítása után ezeket a sorokat Jézusra értelmezve hitelesítse a mondani valóját, illetve a sorbatkező meggyógyításának a csodáját. Na most, ha mi ezeket a sorokat Jézusra értelmezzük, és evangéliusként, akik egyébként az evangélium, az örömhír egyháza vagyunk, azt gondolom, hogy fontos ezeket a sorokat Jézusra értelmezni. Akkor értelmezzük ezeket a sorokat a megváltás Krisztusába. És egy picit nézzünk túl a sorbatkező meggyógyításán, és nézzünk a nagypénteki keresztre. Mert nem csak a sorbatkező meggyógyításánál igazak ezek a mondatok Jézusra, hanem a nagypénteki keresztre is igazak ezek a mondatok Krisztusra. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Hogyan gyönyörködünk? A keresztben. Hogyan lehet gyönyörködni a keresztben? Ez egy kivégzés. És itt jön elő az a témakör, kedves testvérek, azt gondolom, amit érdemes egy picit átrágni magunkon és átszűrni magunkon. Krisztus szenved. És azt gondolom, hogy ha a saját életünkre nézünk, akkor sokunkban megfogalmazódott már az a kérdés valamilyen formában, vagy talán mindegyikünkben, hogyha jó az Isten, hogyha mindenható az Isten, akkor miért van rossz a világban? Nem biztos én általánosan, most amit mondtam, az a teológiában a teodíceának az összefoglalása, egyébként meg 10 000 oldalak vannak teleírva vele. Ha jó az Isten, ha mindenható az Isten, miért van rossz és szenvedés a világban? És ezt érdemes egy picit körbejárni.
Az én kamaszkorom egyik legnagyobb válság a kedves testvérek abból fakadt, hogy hát ezt a kérdést nem fogalmazhattam meg. Legalábbis nyíltan. És azok az egyházi tekintélyek, akiket én akkor nagyra tartottam, azok azt a választották, hogy aki ezt a kérdést felteszi, az nem hisz az Úr Jézusban. És mind a mellett, hogy most már értem, hogy miről beszélnek, azt gondolom, hogy nem feltétlenül így kell első körre megfogalmazni erre a kérdésre a választ. Hát lehet, hogy nem ennyire általánosságban véve fogalmazzuk meg, de amikor a saját életünk mélységeivel nézünk szembe, akkor azt gondolom, hogy mindenki felteszi a kérdést, hogy de miért, Uram? Miért hagyod? Miért adod? Miért így történik? Miért kell ezt elviselni? Te vagy egyszerűen. Miért van rossz és szenvedés a világban? Hát akkor kezdjük el egy kicsit a biblikus tények között csapongani. Előre szólok a kedves testvéreknek, hogy ez tényleg csapongás lesz, mert a teológia egy olyan művészet, Csóton mindig azt mondta nekem az egyik kedves gyülekezeti tagunk, hogy ha elkezdem húzni a Balaton hínáját a keleti parton, akkor előbb-utóbb a nyugati parti hínár is a kezemben vannak, valahogy így vagyok a Bibliával is. Miért van rossz és szenvedés a világban? Kezdjük az elején, bűnesek, Ádám és Éva. Azt gondolom, hogy az Ádám és Éva történetről ki kell mondani azt, hogy ez egy hitvallási utat. Az ószövetség embere azon gondolkodik, hogyha engem az Isten teremtett, az Isten lehelyete miatt élek, akkor miért vagyok messze az Istentől? És azt a választ kapjuk Ádám és Éva történetében, a bűnösök történetében, hogy azért, mert a bűnök miatt elszakadtunk az Istentől. A bűnök miatt nem vagyunk az Istennel közösségben. Ennek az a következménye, hogy az emberi bűnöknek kiszolgáltatott világban bizony megjelenik a rossz, Káin megöli Ábelt, felépítik Bábel tornyát, cívódunk és vívódunk egymással, és a többi, és a többi. És emiatt bizony szemben az ember. És akkor tegyünk itt egy teológiai zárójelet és forgatókönyvet. Ennek a történetnek lesz az a félreértelmezése, hogy aki szenved, az bűnös, aki pedig nem szenved, az bűntelen. Milyen szép leegyszerűsítése a világnak, és azt gondolom, hogy mindenki, aki a másik végét szívva gazdagodott meg, örömmel hallaná, hogy ez így van, de nem így van. Mert hogy kacsincsom ki egy kicsit Jób könyvére. Pontosan ezért írják meg Jób könyvét. Mert elkezd ez az úgynevezett siker teológia hódítani, hogy aki gazdag, aki sikeres, aki sokra vitte, az milyen bűntelen is mennyire megáldotta az Isten, aki meg nyomorul, meg beteg, meg elveszíti a szeretteit, azt meg biztos bűne van, bünteti az Isten. És mivel kezdünk jó könyve? Érdemes-e olvasni az első fejezetet? Semmi bűne ennek a szerencsétlen Jobnak. A sátán kikéri magának, és Isten hagyja. Az Isten hagyja. És akkor most nem lettünk közelebb a válaszhoz, hogy miért van szenvedés, és miért van rossz és bűn. Összességében Jób könyve pont arról szól, hogy az, hogy én szenvedek, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a saját bűnöm miatt szenvedek. Az, hogy az én sorom most rosszra fordult, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy persze lehet, ez is a hátterében félreértés nehesség, hogy én követtem el valamit, lehet, hogy nem es egyszerűséggel, csak a bűnöknek kiszolgáltatott világ éppen olyan kölcsönhatásokat fejt most fel, hogy az én sorsom válik rosszra. Hogy az én sorsom száll a mélyben. Nem igaz az, hogy mindenki a saját bűne miatt szenved. És még csak az sem igaz, hogy mindenki bűnét feltétlenül megbünteti az Isten. Majd az ítéletnél igen, de a hétköznapi szürke valóságban ez nem biztos, hogy így van. És nehéz fejben helyre rakni. És akkor most nézzünk egy picit a keresztre, és olvassuk el Ézsaiás sorát, hogy ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködök. Semmi gyönyörre való ok nincs abban a keresztben. Ott az Isten belefullad a mi bűneinkbe. Ott az ember élet Isten éppen meghal és szenved. A kor legkegyetlenebb és legmegalázott kivégző eszközén. Ebben semmi gyönyörű nincsen. Első ránézésre. Ugorjunk egy picit vissza az Ószövetségi előképekhez, József. De aki Jézus előképe az Ószövetségben. Két tétel mondata van a József történetnek. Az egyik tétel mondat refrénszerűen hangzik el mindig akkor, amikor József mélyponton van, és az úgy hangzik, hogy de az Úr József fel volt. Mik ezek a mélypontok? Hát nem kell megkísérni éppen Jákob fiait, mert alapvetően nem elég, hogy megleckésztetésből útba várják ezt a szerencsétlen Józsefet, akihez, ha őszinte akarok lenni, ha életem volna a testvére, valószínűleg előbb agyalom meg, mint hogy dobok útba, de most ne ének annyira vagyunk el. Útba várják le megleckésztetés céljából. Ezt még úgy valamennyire lehet fedezni. Mondjuk a modern pedagógiai szakkönyvek valószínűleg kiakadnának rajta. Majd ezt követően, amit már végképp nem lehet fedezni, ez az, hogy eladják rabszolgának. Azt nem lehet fedezni. Arra nincsen lehetség. És ez nem lenne elég, akkor még utána hazudnak az apjuknak is, hogy meghalt, mert felfajták a farkasok. A szerencsétlen rabszolga eljut Egyiptomba, és ott bekerül Potifár házába. Itt jön egy magas út. Mert egy Potifár házának a fő rabszolgája lesz, az első rabszolgák között, az egész ház a népe rá van bízva Potifárnak Józsefre. Én nem börtönbe kerül. És a börtönből Egyiptom kormányzója lesz. És amikor megbocsánat a testvéreinek, a végén, a történetnek a legesmegesnek végén, akkor ő fogalmazza meg a második tételmondatot. Mi ez a tételmondat? Ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra fordította azt. Mi történik? A testvérek szívében jelenlévő gyűlöletet, mert ezt nem lehet máshogy megfogalmazni, ez gyűlölet. Ha képes vagyok a saját testvéremet minden ellentétünk ellenére rabszolgának eladni, az gyűlölet. A testvérek szívében lévő gyűlöletet az Isten használja. Mire? Arra, hogy megmentse az egész népet. Mert hogyha Józsefet nem adják el rabszolgának, akkor nem kerül Egyiptomba. Ha nem kerül Egyiptomba, nem kerül Potifár házába, ha nem kerül Potifár házába, Potifár felesége nem vett szemet rá, következésképpen nem kerül börtönbe. Ha nem kerül börtönbe, nem találkozik a főpohárnokkal. Ha nem találkozik a főpohárnokkal, évekkel később nem derül ki róla, hogy meg tudja fejteni az álmokat, és hogyha ez nem derül ki róla, akkor a fáraó nem kérheti magához. És ha a fáraó nem kérheti magához, akkor Egyiptom és mindenki éhen hal a 7 éves éhénység idején. Így meg az Isten használja minden egyes mélypontját a józsefi történetnek arra, hogy Józsefen keresztül közbelépjen, és megmentse Egyiptom földjét, és megmentse Jákob fiait és Jákob családját. Hogyan lesz ez előképen a Krisztusnak? Ez az én szeretett szolgám, akiben gyönyörködöm. A nagypénteki kereszten Jézus szenved. És azért szenved, és azért hal meg, hogy bennünket az Istenhez vezesse, és az Isten megváltását rajtunk igazságá tegye. Ennek a keresztnek nagyon régóta van egy olyan szimbóluma a kereszténységben, ami a horvas keresztben jelenik meg, nem a horog keresztben, orvos keresztben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a lerajzolt keresztnek a töve két irányba ketté válik, ilyen horog formát kimétázva. Valakik a hajós horgonyokat látják benne, valakik meg horgász horgot állnak benne. Valószínűleg egyébként a hajós horgony az alapja ennek a szimbólumnak, és az egész horgas kereszt azt akarja elmagyarázni, hogy nekünk ki kell horgonyoznunk a Krisztusnál, aki a mi életünk és megváltásunk. De hát azért nem kell megfeledkezni, hogy lehet ebbe hadászkorgot is látni. És Canterbury Anselmus a következőt mondja. A Krisztus keresztje az valójában a csali, amit bekapnak a bűnök, és bekap személyesen a kísértő. Pontosan azért, mert végre lehet végezni személyesen az Isten egyszülött fiát, aki bennünket el akar törölni, aki nem akarja, hogy kísértősek és bűnök legyenek a világban, és ráharapnak. És pont ezzel, hogy ráharapnak, nem kerülhetik ki azt, hogy a megváltásban legyőzhetessenek. A kereszt maga nem szép. A kereszt maga nem gyönyörű. Az Istennek a terve, ami viszont világossá lesz abban a felkiáltásban, hogy elvégeztetett, az csodálatos. Mert az emberi rosszindulatot használja a megváltásra, a főpapok rosszindulatát. Nekik nem azért akarják kivégeztetni Jézust, mert annyira meg akarják váltani a világot, hanem azért akarják kivégeztetni Jézust, mert belekopnyira esik az ő üzletükbe. Júdás áldását használja az Isten. Az emberi bűnöket alapvetően használja az Isten arra, hogy a bűnöket megváltsa a Krisztus keresztjében. És akkor ez hogyan választ nekünk arra, hogy miért is van szenvedés a világban? Én nem fogom azt mondani a testvéreknek, hogy minden egyes szenvedésre és minden egyes rosszra van egyértelmű és exakt válaszunk. Ez hazugság. Nincs. És még csak azt sem mondom, hogy évek, évtizedek, évszázadok múltán mindegyikre megkapjuk a választ. Mert e világi keretek között még ez sem igaz. Azt tudom mondani, ami nem filozófiai vagy emberi bölcselet válasza erre a kérdésre, hanem a krisztusi válasz. Hogy a krisztusi szenvedésben van válasz a szenvedésünkre. A krisztusi szenvedés, ami arról szól, hogy lehet, hogy most nekem a mélységeket kell megjárnom, és lövésem nincs, hogy miért. De a Krisztus már megjárt értem ezt a mélységet. Sőt, mélyebbet is. A Krisztus, akit elküldött az Isten, és meghalt értem. És abban a szenvedésben már lehet gyönyörködni innentől kezdve, mert ez a megváltásnak a kapuja. A bűnök volt a szakadék fölé ácsolt híd, ami összeköt az Istennel. Ami pontosan arról beszél, hogy nem hagyja az Isten, hogy azok a szenvedések, amik a bűnök miatt, talán ezen bűneim miatt, talán mások bűne miatt, jelen vannak a világban, és rám is lecsapnak, azok önkérvényűek legyenek. Az az önkérvény, hogy ezek a bűnök a Krisztus keresztjében megváltottak. És innentől kezdve a szenvedésem nem örökérvény. A rossz a világban nem örökérvény. Ideiglenes, átmeneti, mulandó. Mert az örök, az az Isten szeretete. És hogyha már innen nézzük a keresztre, ez az én szeretet szolgálom, akiben gyönyörködöm. És visszakanyarodunk egy picit Jób könyvéhez. Akkor kedves testvérek, talán mi magunk is tudjuk boldogan, szeretettel, talán már kacagva mondani Jóbbal azt a csodálatos mondatot. Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, a Te szent akaratod nem mindig kifürkészhető az emberi elme számára. És valamiért ösztönösen mégis mindig megérteni akarunk Téged, pedig Te csak ragaszkodást, szeretetet és elfogadást kérsz. Segíts nekünk ezt megérteni, hogy nem mindig a jó kérdéseket tesszük fel neked, hogy nem mindig a jó válaszokat akarjuk elkérni tőled, viszont neked van egy válaszod, ami minden emberi élethelyzetben igaz. Én vagyok az út, az igazság és az élet.